Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Vinkó Józsefet, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjét. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Szervusz, én is köszönök, jó napot.
Témánk a Balaton, a balatoni régió és a balatoni gasztronómia, hiszen megjelent a Magyar Konyha nyári július-augusztusi száma mellékleteként, szokásos mellékleteként a balatoni gasztrokalauz. Sorban immár ez a 9. ilyen nyári kiadványa a Magyar Konyha magazinnak, és azért aztán érdemes így bevezetőképpen megemlíteni, hogy a 2013-as induláskor még mindössze 170 ajánlott vagy ajánlható hely volt, most ez a szám 360 a gasztrokalauzban, ráadásul ami különösen érdekes, hogy pandémia ide, pandémia oda, 65 teljesen új hely is van a kiadványba. Vagyis talán a számok maguk is azt jelzik és azt mutatják, hogy a pandémia ellenére a balatoni helyek, éttermek, büfék, bisztrók, cukrászdák kinyitottak, működnek, túléltek, ha mondhatjuk ezt, sőt, még újak is nyitottak. Tehát él és virul a Balaton, és a balatoni gasztronómia, mondhatjuk ezt?
Hát azt szoktam mondani, hogy a Balaton úgy látszik agyoncsaphatatlan, hogy ez amiatt van-e, hogy igazából ez a legkedveltebb nyári kirándulóhelyünk. Tehát aki investálni akar, vagy beruházni akar, vagy akar két jó hetet magának, azért az többnyire a Balatonhoz megy, kivéve, ha nem megy el külföldre. De hogy ez azért így fejlődött ki, és hogy a Balaton régi nyarakon, meg a cimmerferi virágból, meg a becsali csárdákból puszta, piroska, paprika, eljutottunk oda, hogy egyáltalán komolyan lehet venni a balatoni gasztronómiát, az egy nagyon komoly fejlődés, nagyon erősen összefügg több dologgal. Kezd kialakulni a Balatonon az, ami minden komoly gasztronómia alapja, és itt ezért megtévesztő a 360 cím, mert amikor kezdtük 2013-ban, a 170 volt, de a 170-ből 130 vagy 150 étterem volt. Azóta annyi termelő, annyi alternatív hely a romkocsmáktól a sörfőzdékig, a újhullámos kávézóktól a fagyizókig keletkezett, hogy ez a 360 tip, ez korántsem 360 éttermet takar. Tehát ha most ezt soha nem tettem meg, de ha összehasonlítanánk, akkor azt gondolnám, hogy nincs több 170 étteremnél semmiképp a kiadványból. Azon kívül hát egy street foodot, vagy egy beach foodot, egy strandbisztrót, vagy egy romkocsmát, azt minek tekintünk étteremnek, vagy nem? Mi a klasszikus étterem a fine diningtól a Árpi bácsi rétesezőig. Tehát most ezek nagyon érdekes dolgok. Mi ide olyan helyeket teszünk be, ez nem étterem kalauz, ez egy kulináris úti kalauz. És ez azért nagyon fontos, mert az a hármasság, ami ugye úgy alakul ki, hogy a termelő, a minőségi termék, aztán a szakács, a vendégfogadós, és, ami nagyon nagy újdonság, az igényes vendég. Ami elsősorban törzsvendég, mert hiszen a törzsvendég tudja a teljesítményeket összehasonlítani. Másrészt az a budapesti és nagyvárosi vidéki vendégkör, akik most már rendszeresen elmennek étterembe.
Tehát de ez nem meg az... is van ez az igényes vendégkör? Tehát változott az igényszint a Balatonra járók, volna. Vagy a Balatonnál nyaralók körében?
Ez érzékelhető. Tehát ma már nincsen olyan, ma már egyszerűen kizárt dolog a Balaton körül, hogy a tilápiát vagy a nílusi sügeret el lehetne adni balatoni fogasnak, mert már senki nem mondja, hogy a balatoni halászott fogast ad fel, hanem azt mondja, hogy akvakultúrából neveltet. És a törzsvendégek, az emberek rákérdeznek, hogy keszthelyi tokhal, a keszthelyi akvakultúrából, vagy tapolcai pisztráng. Mint ahogy régen ugye a sajtosokat kezdték el legelőször megtanulni. A kecske sajtokat, a tehén sajtokat, Pettenkoffert, aztán Reményi Kálmánt és a többieket.
Akkor, igen, a vászói sajt az ma már egy márkanév.
Hát egy fogalom lett, igen. Tehát az elmúlt 9 év alatt, mert hiszen 9. alkalommal jelenünk meg, az elmúlt 9 év alatt, és főleg a pandémia hatására, mindenki otthon elkezdett kovászolni, kenyeret sütni. A pékségek. Idén külön rovatot kellett a pékségeknek adni, mert annyi új pék pékség jött létre. Ezek a pékségek természetesen nem csak kenyeret gyártanak, hanem süteményeket, a kakaós csigától kezdve a brióson keresztül szinte elfelejtett stanglikat, sóskifliket, pogácsákat. Tehát a pandémia ráerősített arra az igényre, házhoz rendeltük a zöldséget, csináltunk kenyeret, elkezdtünk főzni, sütöcskézni, és tudatosabbá vált az egész. Most azok az éttermek mindig szavalták régen a regionalitást, meg a szezonalitást, de most megcsinálták, most rákényszerültek. Most gyakorlatilag a Balaton körül rendkívül nehezen jutsz hozzá francia, vagy olasz, vagy spanyol borhoz. Nincs. Tudomásul vették, de ugyanez van Toszkánában és Provence-ban is. Te hiába, Saint-Gimignano-ban, te hiába próbálsz meg magyar bort rendelni, nem hallják meg. Ott Saint-Gimignano-i bort kell.
Tehát a regionalitás az most már érvényes itt. Tehát ez nagyon fontos. De hogy ez nem csak az éttermekben, hanem mondjuk a strandbüfékben is, mondjuk én már nem egyfajta ipari rozét tudok inni, hanem mondjuk, hogy a déli parton vagyok, hogy akkor mondjuk lellei, vagy a konyári pincészetből kaphatok rozét.
Sőt, már úgy is hirdetik. Tehát az, hogy ócska nyíri vinkóból, ugye ez volt a Krúdi kedvelt savanyú bora, abból készült minden fröccs, és bármennyire is hihetetlen Puskás öcsi is ezt szerette. Már nyíri vinkó jó, savas, egyszerű bor volt. Ma már ez nem így van, ma már rendelsz egy rozé hosszú lépést, egy viszonylag valamit önmagára adó helyen, ezek közül bármelyikben, akkor megkérdezik, hogy milyen rozét szeretnél. És nem taklát fognak mondani, meg nem Heyman, tehát nem Szekszárdit fognak mondani, hanem bizony Balaton környékit. Vagy konyárit, vagy
hát Lelle környékén, hát vagy Lelle akár környékén ott, ha most a déli partnál maradunk,
konyári
akkor nagyon...
Konyári éppen az északi...
Ja, konyári, nem, konyári az a déli.
Az északin ki csinál rozét? Sümegiék?
Északi parton is van, hát szerintem Csopak környékén is azért vannak, sőt, hát Badacsony, hát Laposájéknál is van rozé is például.
Igen, aztán a különböző Riesling fajták természetesen, mert hiszen a fröccs eredetileg Rieslingből készült.
Érdekes ez a Riesling egyébként, mert hát az ugye nem éppen a jófajta borok kategóriájába tartozott a Riesling még mondjuk az átkosban, és most az olasz Rieslingnek is lett egy rangja. Hát ugye emlékszem, hogy még a nem közelmúltban elhunyt Szeremlei Huba is, ugye nagyon minőségű olasz rizlingeket csinál, de aztán a laposabb birtokon is nagyon jó minőségű olasz rizlingek készülnek. Sőt, hát a balatoni bor, ami minden évben elkészül, az olasz rizling.
Így van, az északi parton az olasz rizling az alapbor.
Visszatérve még a pandémia, illetve a pandémia utáni helyzetre, ugye azért is érdekes ez, mert pont a vendéglátószektor vonatkozásában voltak nagyon pessimista jóslatok, hogy majd az éttermeknek fele negyede nem fog tudni kinyitni a járványhelyzet után. Nem tudom, lehet, hogy ez inkább a fővárosra és Budapestre érvényes, a vidék talán máshogy éli vagy élte meg ezt a dolgot, de azért érdekes, hogy a 65 új hely nyitásával is talán érzékelhető itt egyfajta optimizmus. Sőt, hát emlékszem, hogyha csak megnézzük a kiadvány címlapját, emlékszem a tavaly nyári kiadvány borítóján egy Balatonban fürdőző hölgy volt maszkala a kezében. Most a címlapon egy a tóban hát kedélyesen rozéfröccsöző társaság látható, tehát talán a grafika is jelzi ezt a fajta optimizmust, meg a 65 hely is.
Örülök, hogy észrevetted. Ami a legfontosabb, hogy a fontos helyek közül egy sem szűnt meg. És ez nem csak az ételmekre vonatkozik, hanem a termelőkre is. Tehát ha így akarunk fogalmazni, akkor mindenki túlélt. Hogy takaréklángon élte túl, és ugye leszükítette a jó munkatársait, mert munkatársakat nagyon nehéz találni, vagy megtehette azt, hogy teljes fizetéssel megtartotta a gárdáját. Az más kérdés, de a túlélési stratégiák beváltak. Az újak pedig hihetetlen módon kreatívak, vagányak, iszonyúan sokszínű lett, akár a műfai, akár a stiláris dolgot nézzük, és borzasztóan bővült a balatoni étlap. Tehát az a balatoni étlap, amelyben az elmúlt években, amit egy kicsit komolyabban beszélgetünk, ugye erről a balatoni gasztronómiáról, ott lehetett, először volt a bisztrók divatja, aztán megjelent néhány fine dining igény, aztán utána megjöttek a strandbisztrók, a beach food, ugye minden évben el lehetett nyerni a különféle strandételeknek a díját, aztán ugyanez lezajlott a cukrászdáknál, a fagylaltozóknál. Tavaly ugye azt mondtuk, hogy érdekes módon erősödött a családi kis vendéglők része. Most idén teljesen egyértelműen a burgerezők, illetve a grillező helyek, a barbecue helyek száma növekedett meg. Tehát de megmaradtak a régiek is, tehát az étlap hihetetlenül sokszínű lett. A kovászos uborkalevestől a smokerig, az angusmarhától a pisztrángig, a végtelenül mennyiségű kecskesajtól, érlelt sajtokon keresztül a levenduláig, a mágtermelő, méztermelő, tehát amikor így átlapozom, mint főszerkesztő, természetesen a gyerekek csinálják, ugye hát azért hiteles szerintem ez a kiadvány, mert a 9. éve szinte ugyanaz a stábkészítés, mindenkinek megvan a 6 régió, az órajárás, az óra mutató járása szerint ugye Siófoktól Siófokig körbeesszük a Balatont. Azért vicces ez a 360, mert ez teljesen véletlen, de pont 360 fokban ettük körbe. És mindenkinek megvan a területe. Tehát Sümegi Noémi, Madar Jorsi, Laki Zoli, komoly újságírók, ők mind kivétel nélkül ugyanazt csinálják, tehát 9 év óta már mindenkit ismernek. És ami nagyon bevált...
Az új helyeket hogy lehet feltérképezni? Mert hát ezek nyilván könnyű. Május tájékán nyitnak
így van.
És júniusban már itt van a kiadvány.
Benne. A szigorú zárás miatt például gerendai kísérletei nincsenek benne. Palágyi Eszter meg...
Ez a Szigligeti várudvaron, igen, ugye? Ahova gyakorlatilag ugye a fine dining azért az kezd leszivárogni a Balatonhoz is.
Budapest most érdekes módon már nincs annyira messze. X évvel ezelőtt még nagyon messze volt a Balatontól, tehát eszébe nem jutott senkinek csak szezonra lemenni, vagy szezonra beruházni. Most Bíró Lajos volt ugye az első, aki kezdte annak idején.
Ez a Bokk, ugye? Bonyarcvashegyen?
A Bonyarcvashegyen, így van, tájékozott vagy. Most Palágyi Esztertől kezdve többen lementek, tehát a Balatonnak presztízse lett, a balatoni életérzés, a feeling mindenkinek hiányzik, és a tó miatt, a teraszok miatt, a borok miatt, a tér miatt az ember lényegesen kevésbé fél és szorong, mint Budapesten az zárt terekben. Tehát ugye a magyar fine dining éttermek nagy része az nem rendelkezett kellő teraszokkal, kellő terekkel. Annak idén a Légrádi testvérek első igazán híres étterme a 1980-as évek közepén, az egy pince volt.
Igen, a Magyar utcában, és egyébként a Magyar Konyhának a nyári számában olvashatunk is róla.
A két öregről írtunk, igen, és nagyon érdekes, ahogy elmesélik, hogy elsőként ők hogy érték meg ezt a minőség iránti vágyat.
De most ezt a fine dining ízvilágot, vagy ezt a stílust akár, vagy a stílusnak a nyomait, azt érdemes levinni a Balatonhoz? Mert ott azért, ahogy említetted, az egy életérzés, és talán ebbe nem feltétlenül fér be az a stílus.
Nem, és én nekem az a véleményem, hogy nem véletlen, hogy ez a fehérkesztyűs, merev, hagyományos, három Michelin csillagos illúzió, ez ma már a nagyon tájékozatlan emberek fejében van meg. Tehát ma már senki nem erre vágyik, hogy álljon mögötte három pincér feszesen, és 5 percenként megkérdezze.
Hát különösen nem a balatoni nyaralásakor.
Hát igen, és 5 percenként vagy 2 percenként megkérdezze tőle, hogy minden rendben van-e. Dehogy is. Az ember társaságra vágyik, kedélyes asztaltársaságra, békére, nyugalomra, naplementére, aranyhidra, rozéfröccsre, annak a pezsgésére, az érzékek játékára. Tehát az egész gasztronómia az egy színház, hiszen mi történik? Leülök valahova, még semmit nem tudok a konyháról, még el se döntöttem, hogy mit eszem, de már bombáznak az ízek, illatok, érzések,
benyomások. Hát meg a táj, maga a
hát
táj.
Hát Balatonon a táj természetesen. Aztán a második lépésként megnézem az étlapot, ha egyáltalán van. Minél kevesebb az étlap, minél kisebb, annál jobb természetesen. Aztán
az a klasszikus csárda típusú műbőrkötéses vastag étlap, az már teljesen eltűnt.
Hát én azt gondolom, hogy eltűnt. Tehát a Zimmer-Ferry világból, ahol Gefangener Bratennek sütögetett hadifogolynak fordították a réphunt, a fogolypecsenyét, az annak szerintem vége. És ennek az egész Zimmer-Ferris világnak a egy szezonban gyorsan levágom, ennek is vége van. Semmilyen, tehát ma mindenki megpróbálja a saját kreativitását kiélni. Hogy tévedette vagy nem tévedett, az más kérdés. Hogy mennyire globalizálódott a dolog, és mennyire megváltozott, az most, amikor ezt a legutóbbi, ezt a teljesen friss kiadványt átnéztem, akkor mérhetetlenül megdöbbentett, hogy a neveket illetően, és nem csak az új neveknél, csak ez eddig nem tűnt fel, igazából két fő tendencia van. Egyrészt a szellemes nevek. Tehát ugye hát én az egyik legjobb névnek a mi a kőt tartom. A kővirág is jó Köves Kálon, de ugye azon a Köves
Ezek ugye a Káli medence hát a helyei, igen.
Beidézi a mi a kő tyúkanyámat, ami ugye egy nagyon becsületes kulturális hozadék, de beidézi.
És ugye tegyük hozzá, hogy van mellette a kőfagyi például.
Így van. Tehát ezek az ilyen típusú nevek, amik ugye parti csóka. Na most a parti csóka egy nagyon jellemző arra a globalizációs helyzetre, ami kialakult. Nem ível írja a parti csókát, hanem Y-nal. Igen. És ez a két
érdeke... Mert esténként ott zenélnek egyébként, igen, elég minőségi, igen. Jó élőzene, igen. Van.
Tehát rengeteg angol név került be, főleg a burgerező és a BBQ helyeknél, de bekerült bekerültek az ilyen kedélyes magyar nevek is, kis tehém. Tehát mondhatnánk bitang, kőróka, eleve a pörc ugye egy nagyon szellemes név volt. Ott még viszonylag az utó rész, az bistro és derékát, az még teljesen jó. De például a kis tehén esetében, vagy a bitang esetében már az van, nem az van, hogy kávézó, hanem hogy coffee shop. Tehát ahogy keveredik, és ez azt jelenti, hogy a generációk változtak.
Mert egy nyelvújító, vagy nyelvi lelemény is, igen, felfedezhető.
Igen, ezek között persze van ugye az tavalyi...
Némelyik nehezebben megjegyezhető, mert milyen egyszerű az, amikor azt mondjuk, hogy menjünk Zamárdiba a Patkó büfébe, ami egy remek hely, és szintén évről évre benne szerepel a balatoni gasztrokalózba.
Igen, engem is meglepett, hogy például egy pékség, egy kisapáti pékség, nem, Veszprémi pékség, Mademoiselle pékség helyett Mademoiselle, mert sok mákos sütemény süt, nevezi el magát. De ez mind-mind azt jelenti, hogy a fejekben egy kreatív szemlélet valósul meg, és ez ugye nem csak a névadásban valósul meg, hanem a termékekben és az étlapokon is.
Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon sokszínű lett az étlap, nagyon sokszínű lett az ízvilág, és a kínálat átalakulnak, megújulnak az étlapok. Tehát azért azt tudjuk, hogy a balatoni nyarakhoz azért alapjaiban kapcsolódik a hek, a lángos, a palacsinta, ez az örök hármas egység. Ez azért ugyanúgy nyilván ott van a klasszikus strandbüfékben, még hogyha azért változik is a kínálatot mellettük a beach fooddal, és megjelenik a nyurgapontyos hamburger, vagy a kovászos uborkaleves, de hát azért ezek ott vannak, mert nagyon sok nyaraló azért erre vágyik, amikor mondjuk kijön a tóból egy úszás, vagy egy fürdés után, akkor megeszik egy lángost. Ezekben is azért a minőség azért jól érzékelhetően változott, tehát hogy azért van jó minőségű lángos. Egyáltalán mi az ismérve egy jó minőségű balatoni lángosnak, vagy egy jó balatoni heknek? Mert azért talán ezt nem kell leírni az étlapokról.
Igen, balatoni hek nincs, hanem csillei hek van meg mindenféle.
Meg argenti, igen, argenti, de hogy a Balatonnál árult hek.
A Balatonnál árult csillei hek, igen. Természetes, a hek az megölhetetlen, vagy nem is kell bántani a hekket, mert azok az emberek, akik szeretnének halat enni, de nagyon mániákusan félnek a szálkáktól, azok soha nem fognak keszeget kérni, sült keszeget, és nem fognak soha ponttejet rántva enni. Ők a hekkel élik ki, és a hekket viszonylag, mint a húst lehet enni, le lehet fejteni, nagyon ritkán akad a torkodon. Ha ez a hek korrektül van megsütve, friss, amennyire tud lenni, hiszen azért néhány hónapot eltölt ugye a föld körül fagyasztott állapotban. Tehát a fej nélküli állat. De ha ehhez jó kovászolt uborkát adnak, friss, jó kenyeret kap hozzá az ember, és egy jó hosszú lépést, akkor igazából ezzel semmi baj nincs. Aki ezt választja, az ezt a balatoni feelinget megkapja. Nyugodtan felvehet hozzá egy klotnadrágot, és azt a régi kis kacsás úszógumit is, és akkor nagyon könnyedén
a nyugodtan. Feltolulnak a gyerekkor emlékei. És egyébként a balatoni halkínálatot hogy látod? Az milyen? Tehát, hogyha hát én nagyon, mondjuk jó,
nagyon
balatoni fogast szeretnék enni, akkor azt beülök egy étterembe, azt hozzájutok.
Hát azért azt mindenütt nem kapsz. A balatoni fogas is akvakultúrából jön. Ugye én mostanában akasztói ponyban fantasztikusan megbízom, a harcsában is. Bejön a tapolcai pisztráng.
Én a kesztei tokhal, tehát azért vannak.
Igen, de mondjuk azt kevésbé szeretem, de lehet fogast is szerezni, de azt mondjuk nem mindenhol. Az imént kérdezted még a lángost, ugye hát etalon volt a 2 forint a forró lángos, ilyen soká Kádár János. Ez, és volt egy időszak, amikor ketté törted a lángost, és ugye a közepéből por jött ki a kínai lángospor. Na ennek vége. Tehát ilyen nincs. A jó lángos a világ egyik legnehezebb. Mindig megy ugye ez, hogy mi miért pizzát eszünk, mi van a langallóval, az ős magyar lángos, stb. Stb. A probléma ott van, hogy a pizza az Nápolyban lett pizza, ahol olyan hőfokon tudják megsütni, hogy a tésztaszerűsége és a roppanósága, a vastagsága és a vékonysága természetesen a tökéletesen hibátlan minőségű feltétek, rávalók, azok egy olyan ízharmóniát adnak ki, ami ugye a margarita pizza esetében az umami. Tehát amit algákban gyártanak le a japánok, azt a paradicsom, a bazsalikom és a parmezán sajt együttese tudományosan kimutatva a nátriumglutamátot hozza. Tehát nem véletlenül lesznek ételek a világon mindenütt híresek, és nem véletlenül van kitéve Japánban a só helyett a nátriumglutamát, amit egyébként ipari formájában, tehát nem természetesen előállítva, ízfokozóként szoktunk negatív értelemben használni. Vannak jó lángosozós helyek, Oszi bácsi ugyanúgy süti Szigligeten most már a fiával a keszeget, tehát megfelelően írdalja be, nem 3 milliméterenként, hanem milliméterenként, vagy 2 milliméterenként, és akkor nincs szálka problémád. Ezek megvannak, de ha meggondolod, hogy 6000 melegkonyhás hely van a Balaton körül, akkor természetesen ez a kalauz elirányít 360 helyre, de aki csak úgy bemegy valahova, az azért még mindig tévedhet.
Kockáztat,
igen. Én nem mondom, hogy ezt mindenki tegye be a az nagyon szép lenne, hogy
a strandtáskába
betenne ezzel. A Napolaj mellé a strandtáskába.
Tavaly nyáron én sokakat láttam egyébként a Tihanyi kompon, igen, strandokon, ott volt a strandtáskában, pontosan ez a kiadvány.
Mert ennek a kiadványnak, hogy picit ezt elemezzem, hogy megérkezik valaki egy adott helyre, ugye a 6 régióból bármelyikre, Keszthely, Badacsony, bárhova, akkor kipakol, és kinyitja, és mi garantáljuk neki, hogy 5-10 kilométeres körben talál valamit. És ugye először abban a régión belül először az éttermek vannak, aztán a bisztrók, aztán a cukrászdák, aztán a pékségek, aztán a termelők, és kulturális tippeket is adunk, mert ha valaki elmegy levendulát szedni, vagy megnézi a hedon sörfőzdében, hogy készül a sör, akkor ezzel egy gasztrokulturális történetnek is a része. És mivel nagyon sok helyen szinte mindenütt megadjuk a neveket, tehát a termelőknek, vagy a séfeknek, vagy a tulajdonosoknak a nevét, akik hajlandók beszélgetni. Ha egy olyan érdeklődő ember megy, akkor már is létrejött egy plusz program. Tehát egy olyan plusz program, ami be se volt kalkulálva a nyaraláshoz. És ilyen értelemben ezt én egy gasztrokulturális kihívásnak tartom, És a visszaigazolása azt mutatja, hogy ez a része nagyon működik. Az emberek nagyon kivannak éhezve egymásra és az információra, és még valami, a hitelesség. Nagyon megingott az utóbbi években, és ha azt látják, hogy nem hazudsz, nem reklámozol, nem az van, hogy ingyen eszel és becsapod őket, akkor ezt meghálálják.
Szóba került már a beszélgetés első felében, hogy kulcskérdés, te is említetted a termelők és a vendéglátósok kapcsolata, és hát ugye azért vegyük ide, amit mondtad, egyre igényesebb Balatonhoz látogató, vagy a Balatonnál nyaraló vendégkört. De ez a fajta egymásra utaltság, termelők és vendéglátósok egymásra utaltsága, ez amellett, hogy tetten érhető, ez üzemszerűen jól is működik? Tehát kialakult már az a termelői hálózat ott a Balaton környékén, akik üzembiztosan tudják biztosítani ugyanabban a minőségben, ugyanabban a mennyiségben rendre azt, ami mondjuk egy étteremnek kell a folyamatos működéséhez, vagy akár egy büfének a strandon a folyamatos működéséhez. Tehát megvan ez a kapacitás is mindenütt? Hogy látod?
Abszolút e felé megy a változás. Annak idején emlékszel rá, hogy a Káli medence volt a gyűjtmentek első helye.
Igen, ugye, és hát ez nagyon sok minden onnan indult, nem? Ez a gasztronómiai változás, ami most már a Balatont körbe ölelte, vagy körbeérte, az talán a Káli medencéből, illetve a borászatok felől indult.
Hát a borászatok felől, aztán a Káli medencében a sajtosok felől, aztán a legendás kecskesajtos Molnár János, Kozma Dombján, aki csalódott filmkritikusból lett kecskesajtos, és nagyon sokan feladva ezt a városi álnak érzett életformát, a stresszt és a hajtást, ugye mentek a Káli medencébe, és csak a Káli medence volt hosszú időn keresztül, aztán elkezdődött a dolog az északi parton tovább fejlődni, szinte a teljes Balaton felvidéket elkapta az őrület, és ez aztán áthúzódott a déli partra is, ugye hát elsősorban szintén igazad van a borászoknak, Lelle és Boglár környékén, de ma már a régen rendkívül gasztronómiai sivatagként jellemzett Siófok környéke is kezd felzárkózni, mint ahogy Keszthely és Badacsony is felzárkózott. Én teljes nyugalommal mondom azt, hogy ma nincs olyan komolyan vehető, nemhogy étterem, hanem strandbisztró sem, kis vendéglő sem, amelyeknek ne lenne legalább 15-20 beszállítója. Amikor az imént kérdezted, hogy honnan tudunk új helyekről, meg honnan tudunk helyekről, hát az egyik éttermestől, meg a termelőtől. A Csicsókás Lajost ugye Somogy megyében, Somogyban megkérdezzük, hogy kinek szállítasz, és akkor ad egy listát, és ezeknek szállítok. És abban biztos, mi van új hely, ahova szállítasz, és milyen szerinted ettél már ott. Tehát nekünk most már olyan több ezer emberrel van kapcsolatunk, és ők hibátlanul tudják, hát ők ott élnek, nekik télen-nyáron meg kell ebédelni. Tehát pontosan tudják, hogy ki az, aki megbízható, ki az, aki nem. És fordítva, a vendéglősök, a séfek kimennek rendszeresen, ez nem csak a Michelin-csillagos séfeknél van most már szinte minden valami, hát teljesen kizárt, hogy a Sparhelt séfje ne nézné meg, hogy tartják azt a marhát. Milyen legelőn. A tyúkok.
Tehát ennyire közvetlen a kapcsolat.
Teljesen közvetlen, belebeszélnek egymás dolgába. A termelő kezdi azt mondani, hogy most én ezt a húst, vagy ezt a sajtot, vagy ezt ennyi ideig érlelném, ezt javaslom, ezt a bort. A borászok rég megmondják, hogy melyik bort kell meginni egy éven belül, melyiket lehet eltenni, melyikről fogalmuk sincs, hogy fog öregedni. És ez a tudás, ez adódik át. Hát ez volt mindig, amit irigyeltünk Toszkánában, hogy mindenki mindent tudott. Hiába bementél te Szicílián egy olyan egyszerű kocsmába, ahol a kocsmáros felesége 100 kilós igazi mamma 50 fokba gyúrta a nyukit. Na de az a nyukki, az nem ragadt a szájpadlásodra, az elomlott. És azt a nyukkit azt a tálalás pillanatában kiabált a vendéggel, ha az nem ült le, és nem kezdte el azon lenni. És olyan nem volt, hogy előre volt reszelve a parmezán sajt, és ott hiába akartál volna rendelni Martinit, kinevettek volna, de a Coca-Colát se kaptad meg. Így nevelték egymást, így kényszerítették egymást arra, hogy felfedezzék a valódi, friss, élményszerű élelmiszerek ízét, illatát. A szarvasgomba az már a reszelés pillanatában megfog. Az ugyanis szerintem inkább fűszer, az nem gomba. És nem az ízével hat, hanem az illatával. De természetesen te hiába reszelsz a vásárcsarnokban olasz szarvasgomba olajjal átitatott hamis kínai szarvasgombát, annak a reszelés pillanatában nem lesz illata. Annak az ízét az olasz eredeti piemonti szarvasgomba készítmény olaj adja. Na most ugyanez vonatkozik a halra. Ha egy hal nem teljesen friss, akkor nem fog leválni a bőréről. Nem fog a fogasod, nem fog hófehér érmékként élményt adni. És egy X napja lefagyasztott kecsegét vagy keszeget, te hiába akarsz frissen megsütni, nem, hiába írdolod be, nem fog működni. Mint ahogy a fagylaltról is, a kávé. Hol volt a kávé 10-15 évvel ezelőtt? Ma mindenki kávészakértő, ma mindenki barista. Óriási a fejlődés. Óriási.
Említetted a földrajzi régiókat a Balaton körül. Itt most a kiadványban, a Gasztrokalauzban, ugye szokásosan minden évben 6 Balaton körüli területet, régiót vettek számba, és a déli part és az északi part is az imént említés szinten már szóba került. Azt írjátok a kalauzban, hogy stílusbeli eltérések ugyan megvannak most is az északi és a déli part között, de a minőségi különbségek egyre csekélyebbek. Tehát ahogy mondtad, akkor ugye Balaton felvidék, Káli medence volt az úttörő ebben, az északi part, és akkor utána ez lejött a déli partra. Azért érdekes ez, mert hát azért a déli part, különösen Siófok és környéke, talán utaltál is erre, hát azért az mégiscsak ugye a kádári tömegturizmusnak az egyik fő helyszíne volt, és hát említetted is, hogy egyfajta ilyen kulináris sivatagként szokták leírni a 70-es években, mondjuk 70-es, 80-as években Siófokot és környékét. Most a kalauzban én például azt látom, hogy Siófoktól néhány kilométerre Zamárdi, ami például a beach foodban talán a legerősebb olyan kínálattal jöttek elő, holott korábban még én nagyon sokat nyaraltam fiatal koromban Zamárdiba, hát akkor ott a csúcs az a nutellás palacsinta volt.
Hát igen, az egynapos turista, akit ugye szokás lenézni, holott valószínűleg csak azért egynapos, mert nem tudja az egész családjának kifizetni a 20-30-50 ezer forintos szállást, gasztronómiailag igényesebb lett. És egyre jobb kocsikkal jönnek az emberek. De ez azért a mai napig érvényes, hogyha ugye az autópályát nézed, akkor ahogy mész tovább a Kistücsök irányába, azért a forgalom folyamatosan csökken, lassul, lenyugszik, nincs ez a hisztéria.
Hát igen, Siófok után fogynak.
Siófok után, igen. Tehát azt mai napig a Siófok veszi fel az autópálya miatt. Ha megépítenék az északi partra az autópályát, igen érdekes változások lennének, nem feltétlen pozitívak. És minél távolabb mész ugye a másik oldalra, mivel elmaradtak a német meg az osztrák turisták, gyakorlatilag a legjobban ejtőzni, Keszthely, Badacsony környékén lehet, ott gyönyörű a kilátás, ezen mindig örök vita, hogy melyik oldalról jobb a kilátás. Ugye hát az északi part szebb, ezért a déliek azt mondják, hogy hát onnan szebb a kilátás, mert ők ha neked van egy raksz egy ronda házban, de veled egy szép ház van, akkor a szép ház meg a rondász ki mit néz, mindenki a másikat néz. De a Balatonon ilyen nincsen. A Balatonon minden szempontból megvan. A Siófok egyetlen egy dolog miatt volt kevésbé igényes, hogy azok, akik vitték magukkal az ennivalót, és valóban csak fürdeni akartak egyet tóban, azok Siófokot és környékét érték el a leggyorsabban. És mivel egy napon belül hazamentek, ezért nem volt lehetőségük különösebb felfedezésre, de ez is óriásit változott.
Igen, de azért hangulatában ugye mindig Balatonfüredet szokták emlegetni, hogy ott még őrzi a hagyományokat, polgári meg azt a polgári. Igen. Igen, és hogyha megnézed, akkor valóban azok a villaépületek, azok azért a múltból hoznak valami igényességet, vagy valami igényszintet. De ha elsétál az ember mondjuk Siófokon, hát ott is van egy remek villanegyed, ami szinte hajaz a Balatonfüredire. Hát ott van például Karinti, mennyire szerette. Hát ott volt ugye a Vitéz panzió, ahol szegény Karinti ugye
hát igen, de életét is vesztette. Hát a Vitéz panzió étlapját, azért az elég gyenge volt. De hát a Balatonszemesen, Földváron, ott is megvan ez a igen, polgári igen. millió és a polgári attitűd. A tó most már akárhogy csűrjük, csavarjuk, olyan közel vannak a helyek egymáshoz, hát mi azt mondjuk, hogy ha egy adott régióban, egy adott helyen vagy, 5-10 kilométerre garantálunk neked olyan helyet, ahol jó lehetsz. Na de be lehet szállni a kocsiba, föl lehet ülni a biciklire, és 20-30 kilométeres körben már fantasztikus dolgokat lehet találni. Hogy Siófok maga fel fogja építeni a saját, kevesebb a termelő Siófok környékén. Ugye Boglárhoz nagyon közel van Somogy, és a vadak miatt, meg a gombák miatt, tehát a siófoki piac viszont nagyon jó, nagyon jól át lehet. Már a siófoki piacon nagyon-nagyon komoly, például megjelennek a somogyi eladók is. Hogy aztán ez mikor megy át, és vagy ott van például Szabadi fürdőn a Rozmaring étterem, ami nekem az egyik kedvencem, itt a beszélgetés előtt kérdezted, hogy hova megyek nagyon szívesen. Hát oda nagyon szívesen megyek. Mindig tele van, szerencsére most már több a vendég, mint a szunyog, amivel nem tudsz mit kezdeni az ilyen nádas nevű helyeken, ott ugye ezt mind tudomásul
kell. Hát a partmenti helyeken különösen, igen, ami nagyon közel van
de,
a parthoz.
De ebben a Rozmaringban például mindig, ha van vargánya a siófoki piacon, van vargánya. Ha van rókagomba, van rókagomba. Tehát bekerül az étlapokra, én nem a baligányt keresem. Tehát a
de tulajdonképpen az van az étlapon, amit reggel mondjuk a piacon frissen be tudtak szerezni. Amit
megvásárolt, igen, és maximum egy vagy két napra vásárol be. Ez lenne a regionalitásnak az alapja, és ez alakult ki a Balaton környékén. Akik új helyeket csinálnak, azok vagy a grillezős divatot követik, vagy cukrászatba mennek, de egyébként megkerülhetetlen. Neki is kell kenyeret vennie, tehát kénytelen egy jó péket keresni. Ha desszertet nem csinál, mert nincs külön cukrásza, akkor tudnia kell, hogy kik a legjobb cukrászok. Ugyanez vonatkozik a fagylaltra is. Nincs semmi értelme már elmenni a metróba, akár még kimenni Burgenlandba is, és ott vásárolni, mert jobbat kapsz a tó körül. Ez csak információ kérdése, csak lustaság kérdése. De ha egyszer megtaláltad, és csináltál egy jó kapcsolatot, akkor az a termelő föl fog hívni, hogy mim van, mim nincs. Igen, lehetséges, hogyha te holnap egy 300 fős vacsorát akarsz a szarajevói patriárkának rendezni, akkor nem lesz 300 egyforma báránycomb, vagy báránygerinc. Ez kétségtelen. De ez ugye egy nagyon extrém példa. 10 mindig van. Tehát az arról már szó nincsen, hogy folyamatában nem. Akik fennmaradtak termelők, azok most már 10-20 éve csinálják. Tehát van egy folyamat, és most már ott tartanak, hogy egymást ajánlják. Tehát ha neki nincs, akkor rögtön mondja, hogy honnan szerezhető be. Ez is például nagyon nagy változás, hogy az éttermek is, a borászok is ezt az önző szemléletmódot, hogy rajtuk kívül nincs univerzum, ezt feladták. Hát a balatoni kör az ennek az egyik példája, hogy lehet együtt egymást reklámozni, és hogy lehet segíteni egymásnak. Hiszen ha továbbadom a vendéget, akkor ő is továbbadja a sajátjait.
Nem tudom, hogy így a Balatont körbejárva, vagy a Balatont körbe kóstolva kiderült-e az, hogy mondjuk a vendéglátó szektorban jelentkező, és talán mindenütt jelentkező munkaerőhiány, vagy munkaerő probléma, az mennyire jelent itt a Balatonnál gondot, ahol még ugye a szezonalitás is rányomja a bélyegét, hogy azért a klasszikus főszezon, bár nyilván van egy ilyen törekvés, hogy 4 évszakossá tenni a Balatont, a balatoni körnek pont ez a célkitűzése, de hát azért mégiscsak a balatoni főszezon az a 6-7-8 hét, ez a július-augusztus. Szóval, hogy elhivatott szakácsokat, elhivatott nagy tudású séfeket, és ehhez mondjuk személyzetet találni, az nem gond vajon a Balatonnál?
Dehogy nem, hát ez nem csak most gond, ez a pandémia előtt is gond volt, és nem csak ebben a szakmában gond. Hát olyan könnyű jó rádiószerkesztőt találni, olyan könnyű jó újságírót találni, olyan könnyű jó műfordítót találni, aki mondjuk most dánból neked meséket fordít. Ez az általános egyszerűsödés, elbutulás, igénytelenség, ez sajnos ennek a globalizációnak az egyik velejárója. A másik az elcsábítás. Hát ez nyilvánvaló, hogy nem csak az orvosokat csábítja el a nagyobb bér, és ugye Burgenland nagyon közel van. Mostanában rémhíreket lehetett olvasni, hogy 1 millió forintot kér egy jobb séf havi illetményként. Hát 400-600 ezer alatt nem lehet jó séfet találni, ezt tudom a beszélgetések tapasztalatából. Az 1 millió forint az egy kicsit soknak tűnt első blikre, de hát ha meggondolod, nincs 3000 euró. Kevesebb, mint 3000 euró, mert most már átlóg az 1 millión. És ilyenkor mindig fölmerül, hogy most ez bruttó értették-e, vagy nettó. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy a képzés hiánya miatt állítólag 20 ezer pincér hiányzik. Igen, nyári foglalkoztatás, diák foglalkoztatás, akármilyen helyesek is. Döntsd el, melyik rosszabb? A Zimmer Feri féle link szakács, akinek a hüvelykujja belógott a levesbe, vagy a diák lány, aki minden második alkalommal összetéveszti, hogy mit hova kell vinni. Ez a következő időszaknak lesz a gondja, mert ha te teljes jogúan növelni akarod a séfek jövedelmét, és a pincéreket is, és meg akarod fizetni őket, akkor sajnos a vendégeidnek többet kell keresni, többet kell tudni kiadni. Most azt látom, hogy nagyon kevés hely hárítja át a hatalmas veszteségeket, amiket a járvány alatt elszenvedett a vendégekre. Csodálkozom is rajta. Emelkedtek persze az alapanyagok, ha gondolod, brutálisan, de az éttermek ezt nem vetítették ki, tehát nem lettek másfélszeresek, kétszeresek az árak. Az pedig, hogy mi mit ér, és mennyit ér egy szakács, hát arra nagyon-nagyon jó példa, amit mostanában olvastam, hogy Esterházy Pál herceg, akinek elég sok gondja volt, és ugye távol volt a feleségétől, pontosabban a felesége utazott el, és írta neki nagy boldogan, hogy lelkem, sikerült olyan Zuckerpacker és Einspanner feladatot is elvállaló, azaz cukrász és beszerzői feladatot is elvállaló séfet találnom, aki fantasztikus, és aki megoldja a mi konyhai problémánkat. Igaz, hogy nem szolgál 300 aranyforint alatt. Egy marhára kevesebb, mint 1 forint volt, ezt csak mondom. De hát most ezt leszerződtettem, mit szólsz hozzá? Zsigmond király 1680-as években volt. 1441-ben Zsigmond király ugye nemességet adott a saját szakácsának, hogy megtartsa. És ez nem csak a minőség miatt volt, hanem a mérgezéstől való félelem miatt is. A szakács az egy iszonyatosan bizalmi állás volt. Tehát étel és élet, kóstolás nélkül. Rákóczi, második Rákóczi Ferenc fejedelem szakácsának fennmaradt írásban hűségesküt kellett tennie, de az egész eskünek az volt a lényege, hogy ő esküszik fővesztés terhe mellett, hogy nem ad fel a fejedelmének olyan ételt, amit ő nem kóstolt volna meg legalább 20 perccel korábban.
Hát igen, az étel az egy bizalmi kérdés.
Hát az, és most ugyanúgy bizalmi kérdés. Hát ha én bemegyek, mennyivel másabb érzés bemenni úgy egy helyre, ahol törzsvendég vagy, ahol pontosan tudod, hogy fog kibillegni a kövér tulajdonos vagy szakács, hogy mit fog mondani, hogy ezek a kis belső információk, hogy én ma azt nem enném. Ezeknek a 90%-a játék. Hát ez egy színház. Ez egy színház, ahol én élményt akarok, vizuális élményt akarok, sztorikat akarok, jól akarom magam érezni. És ez a Balatonon, mint kulisszán, zseniálisan létre tud jönni.
Csak még visszatérve egy gondolat erejéig a szezonalitásra, amit említettünk, ez mennyire nyomja rá a bélyegét? Egyáltalán a Balatonra, a balatoni gasztronómiára, mert hát ugye van egy erős szándék, és van egy összefogás is ugye az említett, többször említett balatoni kör részéről, aminek a tagjai, ha jól tudom, csak olyanok lehetnek, akik vállalják, hogy egész évben nyitva tartanak és nyitva vannak, de ők azt mondják, hogy valahogy újra kellene pozícionálni a Balatont, és nem pusztán fürdőrégióként vagy fürdőhelyként tekinteni a Balatonra. És hát nyilván, hogy talán pontosan itt lehetne szerepe a gasztronómiának is, vagy a borászatoknak, meg a borkultúrának és a gasztrokultúrának.
Hát a kiadványban mi három külön piktogramot használunk, az új helyeket mutatjuk pirossal, az egész évben nyitva tartó helyeket, és a szálláshelyeket.
De az nem komoly, nagyon komoly és bátor vállalás egy étterem részéről, mert nyilván egy strandbüfé nem fog nyitva tartani novemberben, de mondjuk egy étterem részéről nem merész vállalás az, hogy azt mondja, hogy ő aztán egész évben minden nap novemberi csúszós ködös.
Nincs is több 80%-nál, aki vállalja. A többi nem vállalja, de folyamatosan húzza ki a szezont. Tehát a szezon, most ugye ez a tendencia 3 évvel ezelőtt már elindult, ezt nagyon keresztbe vágta a járvány, ez kétségtelen. A kulturális fesztiválok, a borfesztiválok.
Hát igen, mondjuk
ezek mind elmaradtak.
Tavasz, a szezon, ősz, az még hozzácsapható a szezonhoz,
hát
de...
Igen, de van téli Balaton, van téli Balaton, a jégkutyázástól kezdve rengeteg olyan
dolog. Hát már amikor befagy, ugye.
Újítható fel. A különböző vitorlás versenyek, jégvitorlás, mikor csináltak ilyet. Aztán a különböző disznóvágások, ha ezeket mind oda sorra veszed, de mind ez akkor fog működni, ha kialakul egy olyan igényes polgári közeg, amelyik a gasztronómiai kultúrát és önmagában a kultúrát az élet olyan szerves részének tekinti, amire ugyanolyan szükség van, mint a levegőre, vagy a vízre, vagy akár a sörre. És ilyen szempontból igazad van, a gasztronómia nagyon nagy becsali, nagyon nagy hívószó, és nem véletlenül keverik egyre több helyen a gasztronómiát kulturális eseményekkel. És a fesztiválok ebben óriásiak. Most nem tudtuk beleírni a fesztiválokat, csak néhány borfesztivál van, mert nem lehetett tudni még májusban, hogy mi lesz. És most az az igazság, hogy még mindig nem lehet tudni, hogy szeptember-októberben lesz-e nyugalmunk, vagy nem.
Igen.
Az időjárás valószínűleg megengedi a szezont. Az, hogy augusztus 20-án a tűzijáték napján automatikusan vége a balatoni szezonnak, hát ez szörnyű volt. De ma azért ettől már nem félek. De nagyon szép vénasszonyok nyara lehet idén.
Az elmúlt órában Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője volt a vendégünk itt az Arénában, és a most megjelent a Magyar Konyha magazin nyári számának mellékleteként megjelent balatoni gasztró kalauzról beszélgettünk az elmúlt egy órában. Tegyék be nyáron a strandszatyorba, hogyha a Balatonhoz mennek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.